Kedves testvéreim, a mai első igény, a lekció Ézsaiás proféta könyvéből szól hozzánk a 30. rész 15. versétől a 18. versig. Mert így szól az én Uram az Úr, Izrael Szentje. A megtérés és a higgadság segítene rajtatok, a béke és a bizalom erőt adna nektek, de ti nem akartátok. Inkább ezt mondjátok, nem úgy lesz az, hanem lóháton vágtatunk. Hát majd vágtatotok kell. Gyorsan akartok hajtani? Hát majd gyorsak lesznek üldözőitek. Egy ember fenyegetésére ezrével elfogtok. Öt ember fenyegetésére úgy elfogtok, hogy nem marad más belőletek, csak egy jelzőpózna a hegytetőn, egy zászlólúd a halmon. De még vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen, készen áll arra, hogy irgalmazhasson, mert bár ítélő Isten az Úr, boldogok mindazok, akik benne reménykednek. Most foglaljuk el a helyünket, és hallgassunk meg egy éneket, Rácz Mártal, lelkésztársam és szolgatársam és társam.
Yeah.
téged ünnepelünk, Golgota bajnoka, Istennek szent fia, aki kész voltál odahagyni a menny dicsőségét, az atya szeretetét, az angyalok hódolatát, mert láttad, hogy mi mindnyájan eltévedtünk, a magunk útjára tértünk, és ha te nem jössz, nem lesz kegyelem, bűnbocsánat és örök élet. De hátrahagytál minden, szolgai formát vettél föl, hogy közénk jöjj, és hogy elmondd és bemutasd Isten áldozatát, szeretetét, kegyelmét, hogy halljuk a jó hírt, hogy az evangéliuma milyen legyen, és abba az örök dicsőségbe bennünket is bevonj, amelyre elhívottak vagyunk, véres áldozatod által. Kegyelmedből áld meg a gyülekezetet, áld meg a pihenő időre vonó lelkészházaspárt és családjukat, áldást kérünk a gyerekszolgálatra is, és közöttünk is, itt a pacsorok között is, és a szószéken is te járt, hogy mind az ige hallgatói és ige hirdetője is rólad szóljon és veled találkozzon. Így kértünk, mennyei atyánk, dicsőíts meg a te nevedet, a mi urunk Jézus Krisztus által. Amen. Hallgassuk az igét, amely alapján szeretnék közöttetek szolgálni, amit az írva található a Márk evangéliumában, az első rész 14. és 15. versszakából. Miután János fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát. Beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Foglaljuk el. Szeretett testvéreim, úgy is szokták ezt a nagyon summás, rövid igei üzenetet mondani, hogy Jézus Krisztus programbeszéde a mai kor eseményeihez és közéleti dolgaihoz próbáljuk mérni ezt az eseményt. Mindazáltal ez végigvonult az ő szolgálatán, és mintát adott ezáltal, úgymond paradigmát, hogy mi is, miről, hogyan, miként beszéljünk, és mi is részesei legyünk annak az evangéliumnak, amelyet elhozott közénk a mennyből, az Isten evangéliumát. És ez is hangsúlyos. Egyébként a kortársak Jézus idejében, amikor a görög volt a világnyelv, mindenki tudta, hogy az az evangélista, aki a győztes háborúról először hírt hoz, és felszabadul a város, felszabadul a királyság, a birodalom, és van biztonság, van jólét, és tovább mehet az élet. Persze az, amit Jézus hozott, az nem pusztán a földi lét mulandóságának kereteiben értendő, hanem az örökké valóságra nézve hirdette meg és szólított meg bennünket ezáltal. De először nézzük azt, hogy mikor is hangzott el, amikor Keresztelő Jánost letartóztatták, börtönbe csukták, és néhány hónappal később, vagy évvel talán nem is, egy néhány hónappal később kivégzésére is sor kerül egy önkény alkalmából. Jézus erre nem elbújt, nem vonult el akár a Sinai hegynek egy kolostorába, vagy barlangjába, hanem elindult teljes hittel, engedelmességgel, bátorsággal, és Galileában elkezdte hirdetni az evangéliumot. Tehát nem a körülmények teszik, a nehézségek között, a bajok, a betegségek idején, háborús hírek a különböző drágulások idején is lehet kilépni, sőt, talán ilyenkor még jobban oda kell fordulnunk a félelmes szívűek felé, a különböző nyomorúságok, aggodalmak által körülvett emberek felé, és hirdetni a jó hírt, amelyet Jézus hozott. Hiszen a tanítványok erre lettek tanítva, ebben kaptak példát, és mi, ha a mai tanítványok vagyunk, és Jézus Krisztus nyomdokába akarunk lépni, akkor bizony nagyon fontos, hogy ugyanezt tegyük, és így hirdessük. Miután János fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát, örömhírét. Beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országa. Ez az isteni oldal. Mindig ez a kezdet. Mindig ebből kell kiindulni. És utána lesz majd egy ember is. De nézzük csak ennek a két fontos tételét. Beteljesedett az idő. Mi idő alatt kétfajta a telőmúló és a minőségi időt is értünk. A görögben erre két külön szó van, és ami itt szerepel, az a kairosz. Biztosan többször hallottam már a gyülekezet szeretett lelkészeiktől, vagy másoktól is, vagy könyveket is olvastunk. Minőségi idő, amikor történik valami. Amikor valamikor kint voltam Párizsban egy ima konferencián, valaki, aki megígérte, hogy majd kivisz a repülőtérre, hát nem vitt ki, és metróval kellett menni, és az orrunk előtt a csekkolást befejezték. Ott maradtunk. Sajnálták. Új jegyet kellett venni, és bizony, majd jóval később, késő esti órákban érkeztem haza Budapestre. Egy idő, amin már túl nem lehet lépni. Van ilyen helyzet, amikor már az ember ebből a földi létből kilép, megérkezik az örökké valóságba. És ha elkészült, elfogadta Jézust megváltójára, hitt benne, és vele szövetséget kötve járta az életútját, annak a folytatás örökbeli, boldog és sikeres lesz. De aki ezt mindig elodázta, mindig félreértette, elutasította magától, annak már nincs több lehetősége. Kairosz, minőségi idő. És nem tudjuk, hogy mikor jön el. Vagy az életből egy másik példát, amikor egy házaspár áldott állapotban lévő anyuka várja a gyermekét, mikor születik meg. Lehet, hogy ma már szinte napra pontosan jelzik az orvosok, hogy kérem ekkor és ekkor jöjjön, és így. De bizony adódhat, akár több szülés után is, hogy nem a rutin szerint mennek a dolgok, és hamarabb, váratlanul, vagy késve, késlekedve. Minden esetre, ha egyszer elindul a szülés, hát annak végig kell menni. Ézsaiás 66-ban maga az Úr mondja, hogy ha én elkezdem a szülést, akkor ezt ne vigyemnék be. De a lelki életben is ugyanígy van. Egy ideig rejtetten dolgozik a szívünkbe, a lelkünkbe, az egész valóba Isten. Lehet, hogy nem 9 hónap, lehet csak néhány hét, de az is lehet, hogy évek vagy évtizedeken át történik ez, de váratlanul eljön a szülés ideje, és akkor már az édesanyja is azt várja, hogy mi hamarabb legyünk túl. Már nagyon szeretném a gyermekemet magamhoz ölelni. Fájdalmak vannak rajta, de örülni fog, ahogy jól mondja az Úr Jézus is, amikor ember születik, erre a körbe. Gondolom, így voltak velünk is, és ha vannak közöttünk szülők, nagyszülők, így vannak, így lesznek ezután is. Elközelített az Isten országa, ez is Istentől van. A minőségi időn, amit ő határoz meg, azonból. Elközelített az Isten országa? Hát hogy értsem ezt? Miben értsem? Mózes idejében, de az előző nemzedékekben is az özönvíz előtt és után is, és később is, mindig arról volt szó, hát teljesen elérhetetlen. Olyan magasságban lakozik Isten, megyek a Seolba, még Dávid is így gondolt arra a jövőre az egyik zsoltárában, amikor erről szó volt. De igazán arról van szó, és ez a jó hír, hogy elközelített az Isten országa. Amikor mi fiatalok voltunk, már most az én korosztályomra értem, akkor nagyon nagy dolog volt, ha akár egy vonattal, vagy közeljáratú repülővel az NDK-ba, vagy más közeli országba eljutottunk. De arra ritkán gondolhattak emberek, hogy akár a világ másik végére, nem csak azért, mert már akkor is voltak eszközök, hanem nagyon sokba került, és nem biztos, hogy kapott vízumot. Hát igen, oda bejutni az Isten országába csak úgy lehetséges, ha van befogadó vízumom, ha közel jön hozzám az Isten országa. Ezért van az, most a világi példát véve, hogy vannak nagykövetségek, manapság már országok konzuli egyezményeket kötöttek, és a legtöbb országba el lehet menni egy útlevél fölmutatásával. De bizony a rendszerváltás idején nagy sorokat álltunk, főleg, hogyha több országon is átmentünk, hogy majd alkalmas időben mehessünk és fogadjanak. Elközelített az Isten országa, közel jött, így mondja az egyik másik szóval a görög eredet, közel jött. Nem kell nekem erőlködni, nem kell megmásznom, mondta Berezt, hogy esetleg közben halálos balesetet szenvedjek. Nem kell fölmennem a hold irányába, és útközben esetleg fölröppan az űrhajó, mint ahogy történt sajnos néhány esetben. Hanem maga az Isten országa jön oda, ahol én vagyok. Hát hogyan lehetséges ez, hogy a királyok királya és az uraknak ura, Jézus Krisztus, az Isten fia, eljött erre a földre, és ő benne megjelen Isten országa. Hiszen amikor azt mondja, ha láttál engem, Fülö, akkor láttad az atyát is. Tehát az Isten közelsége fiában jelenik meg a számunkra. Ő kikerülhetetlen. Ő hozzá kell mennem. A vele való személyes garancia arra, hogy ez az Isten országa ne csak közeledjen, hanem megérkezzen az életembe. De a másik oldal egy még izgalmasabb dologról szól. Mi az én válaszom? Mi a mi emberi oldalunk? Itt is két pontot mond Isten igéje. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Mi az, hogy megtérés? Azt gondolják sokan, hogy hát ez különösen a háború előtti időben, még református körben is, sokszor azt mondták, hú, hát ez egy szektás kifejezés. Aztán, amikor a háború borzalmai után, akik hálát adtak, hogy élve maradtak és hazajöttek a fogságból, és hallották a 48-as ébredés idején, hogy annak ellenére, hogy konfirmált, hogy jár a templomban, hogy megtérésre van szükség, és hogy a bűneink erőt vesznek rajtunk, és vald meg a bűneidet, és add át Jézus Krisztusnak az életedet, akkor tömegével voltak, akik megtérésre jutottak. Tudjuk, hogy mi volt akkor a pesti villamosokon? A halleluja énekeket zengték, és kürtökbe lógtak a fiatalok, amik magasztalták az urat, vagy alcsútra tehervagonokkal ezrek mentek, szintén fiatalok konferenciára, mert igazán a nagy szám az volt, hogy ki az a Jézus, aki által közel jött az Isten országa, és nekem kell ez a szövetség, amit ő ad nekem. Térjetek meg! Más felismerésre jutás. Emlékszem, dr. Sarkadi Nagypál újszövetséges professzorunk volt, aki beszélt arról, hogy ez olyan, mint az ábrázoló geometriából vett, a mértanból vett fordulat. 180 fokos fordulat. Mi mindjárt eltévedtünk, a magunk útján járunk, távolodunk Istentől, meg kell fordulni Isten felé, és indulni, és menni, és célba találni. Erről szól nagyon sok illusztráció, példázat a Bibliában. Ott van az elveszett fiúnak vagy fiúknak a története. Az egyik elcucol, elviszi a maga örökségét, eltékozolja, eljut a moslékos vájúi, és akkor döbben arra, hogy hát honnan is értem én el? Hová jutottam? És ha itt maradok, hát vége lesz az életemnek. Hát itt nem maradhatok, megalázkodom. És még akkor is, hogyha az utolsó véres leszek, nem baj, bármilyen égő helyzet, de nekem ott sokkal jobb, mert ott van szeretet, mert ott van kegyelem, ott van bűnbocsánat, és visszaindul. És ahogy az atya kinéz, látja a fiát, és ilyen nem szokott lenni, mert ugye a sértett fél bevárja a sértőt, és eléje fut, és valaki egyszer így magyarázta egy nagy evangelizáció, tudjátok miért fut elé az atya, hogy nehogy meggondolja magát, és visszamenjen a nyomorba, a csődbe. Hát ilyen Istenünk van. És aztán a másik, az a munka Máriás, aki állandóan a munka mögé bújt el az atya előtt. Nem volt egy szeretett kapcsolat, csak egy kötelesség, tudat, meg a barátaival is még nem akar piknikezni, mert akkor kérni kellett volna egy kis gidát az apától, és hát amikor észreveszi, hogy hogy fogadják ezt a tékozót, akkor nem akar bemenni, duzzog, és ő hozzá is kijön az atya, és ilyen az Isten, és ilyen az ő országa, hogy kijön hozzám, azokhoz, akár mindig helyben maradtunk, szorgalmasak, és jól végeztük a feladatunkat, csak éppen vele nem volt közösségünk, vagy úgy, hogy habzsoltuk az életet, és mindent kipróbáltuk, és nagyon szégyeljük magunkat, de mégis akárhol voltál, akárhol vagy, hív téged az örök Isten fiával, az Úr Jézus Krisztussal. De ha megtértél, ha döntést hoztál, ha szövetséget kötöttél Jézussal, ha kimondtad az igent, úgy, mint ahogy egy mennyasszonytól megkérdezik, hogy akarsz velem szövetségbe lenni, egy igazi férj megteszi ezt egy jövendőbeli, és amikor ezt megteszi, akkor utána a mennyasszonynak is felelősséggel vállalik el. És szeretném ezt is hangsúlyozni, hogy bár mi sokszor sok mindent szoktunk mondani, konfirmációkor, úrvacsoravételkor és egyéb alkalmakon is, de megvan ez a személyes döntése Jézus Krisztus mellett? Komolyan veszed azt, hogy neked XY-nak nem is kell, hogy a neveket soroljam, nem is tudom. De hogy neked is Jézus Krisztus által van üdvössége, és kész vagy nekiadni az életedet, egy örökké valóságra elkötelezni. Ezért használja példaként a házassági szövetséget, az örökké valóság kapcsolatára, a mennyasszonyra, az örök életben való bensőséges, szeretetteljes közösségünkre, a Jelenések könyve is, amit nem olyan régen olvastunk, a bibliolvasók alatt szerint. Az evangéliumban hinni, bízni, a hit így foglalja össze a zsidókhoz írt levél 12. rész, 2. verse, nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Tehát ez egy minőségi hit, ennek van szerzője, és gondoljunk csak a zeneszerzők partitúrájára, egy karmester és a zenekar tagjai attól tudják tökéletesen jól előadni azt a darabot, hogyha a kotta szerint, a szerző instrukciója szerint megy az a zenélés vagy az éneklés. És ugyanígy a mi hitünk az nem a maga hite, de ilyen hit vagy olyan hit, hát az Isten hegyére föl lehet jutni buddhistaként, mohamedánként, hegyimádóként vagy vagy bár kultusszal, hát ez így nem működik. Egyedül az Isten fia halt meg értünk. Egyedül az ő áldozatában van az üdvösség, és egyedül a benne való hit által van ez, amit Isten elkészített számunkra. De mi is ez az evangélium? Néhány szóban már említettem a katonai kifejezést, hogy a győzelemről szólt. De az evangélium azt is jelentette, és nagyon érdekes, hogy itt úgy van az eredeti görögben is, az evangéliumban vagyunk itt. A benne való élet. Most mi itt vagyunk ebben a templomban, benn vagyunk. És mindannyiunknak reménysége szerint van otthona, ahol otthon vagyunk. És ott éljük meg a családunkkal, a házastársunkkal, a gyermekünkkel, gyermekeinkkel, az életközösséget. Benne, az örömhírben. És ez az örömhír működött akkor is, amikor a cirkuszokban az oroszlánok elé betették a mártírokat. De amikor az az örömhír párosult az Úr magasztalásával, a bibliai hinduszokkal, akkor azok, akik kíváncsisággal, meg az állatokat is egy kicsit bátorítva fordultak oda a keresztények felé, minden megváltozott. És azt kérdezték, kik ezek? Milyen jövőjük van, hogy nem félnek a haláltól, a pusztítóktól? Kik ezek? És Jézus. Jézus a megváltó, és benne van örömmel, és oda fogok menni. És azóta hány nemzedék alatt ez történt. És szeretném mondani, hogy ebben a 21. században, az elmúlt 20-22 évben több keresztényt öltek meg világszerte, mint az előző századokban századonként. Pedig csak még 2 évtized volt el. És mi lesz még? Jelenések könyvében olvasunk róla. De ez a bizonyosság, hogy van öröm a Krisztusban, hogy biztonságot ad, hogy ráépítettem az életemet, ő a kőszikre, ő a megtartó, és ő általa fogok a mennyek országába jutni. Ez nagyon-nagyon fontos dolog. De mindezek után ez a képlet, hogy van egy isteni oldal, és van egy emberi oldal. Ezek után van még egy fontos fejezet. Amikor eljött a mennybe menetel napja, Jézus Krisztus kiadta a missziói parancsot, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népeket. És utána megígérte, hogy van egy garancia számotokra, veletek maradok minden napon a világ végezeteig. Ha én a missziói parancsot, mint akár egy katona a katonaságnál, ott azt mondták nekem is, a katona teljesíti a parancsot, utána majd megkérdezi, hogy miért kellett csinálni. Ha a missziói parancsról van szó, az nem lett visszavonva. És miért olyan fontos, hogy ezt komolyan vegyük? Kedves testvéreim, ősszel, ha minden gyerek megszületik, akik már az anyanében vannak, azokkal együtt 8 milliárd lesz a Föld lakosainak a száma. 8 milliárd. Döbbente hallottam, amikor valaki erről beszél, hogy a valaha élt embereknek a fele kortársuk. És éppen ezért, amit Jézus mond az utolsó időkről, mondanak a proféciák is, mond a Jelenések könyve is, az apostoli levelet is, hogy mi és hogyan lesz. Az nem azért érdekes, hogy hú, micsoda szörnyűségek, jaj, kibírom el, építsek atombunkert, spázoljak be, vagy 10 évre kaját, meg egyebet. Nem ezért. Hanem, hogy mi lesz azokkal, akik még soha nem hallottak Jézus Krisztustól. Mi lesz azokkal, akik még nem tértek meg? Mi lesz azokkal, akiknek a jó hírt még nem mondták el? Mi lesz azokkal? És hogyha kiszámolnám, hogy csak a formális kereszténység mennyi van a világon. Hát az is csak, azt lehet mondani, egy negyedet. De ebből mennyi a tartalmi, a valóságos szövetséget kötött emberrel szólnak. Úgyhogy nagy a tény. Vagy 25 évvel ezelőtt volt egy film, a Schindler listája. Nem tudom, látta-e valaki, ismeri-e. És különösen a filmnek a vége ragadott meg engem, amikor az a gyáros, aki a gyárában dolgozó embereket megmentette a pusztulástól, és már szabad a gettó, szabad a gyár, és ott sír, és ott jajong, hogy miért nem tudtam több embert megmenteni. Ez nekem, mint lelkipásztornak nagyon szólt, hogy hány ember van körülöttem, akik mennek a pokolba, és soha nem mondtam el neki, hogy térjen meg, fogadj el Jézust megváltójának, és kap örök életet. Vannak ilyen félperces bizonyságok, és szeretném mondani, kezd el te is azzal. Találkozol valakivel, valamilyen élethelyzetben, és mond valamit, és a Szentlélek fog adni neked bölcsességet, hogy hogyan válaszol. Volt egyszer úgy, hogy elég sok apró pénzzel mentem az egyik boltba, és nagy sorok álltak, egy áruház volt, és mikor odaértem, mondom, hát ilyennel tudok fizetni. Jaj, maga megváltott engem, mert nem volt már apró pénzzel. Mondom, én erről lekéstem. De az Isten fia megvált önért is. A megváltás tőle van. Ennyi volt a bizonyságom. Aztán mennem kellett, mert a többiek is szerettek volna túljutni a pénztáron. De el kellett mondani. Vagy volt egy másik, áldást kérek a mai napjára. Igen, tudom, mondta az illető ezek után több mondattal párosítva, hogy konfirmáltam, de azóta nem vettem kezembe a Bibliát. Hát mondom, olvass el a 4 Mózes 6 végét, az áróni áldást. Nekem a gyerekától kezdve élete utolsó napjaig az édesanyám mindig elmondta fölöttem ezt az áldást. Áldásért vagyunk elhívva, hogy örököljünk áldást, és azt adjunk tovább a többieknek. És lehet ebben is szomorúságra, bűnbánatra, töredelem jutni, hogy Istenem, gyáva voltam, hitetlen voltam, nem mertem elhinni arról, aki iskolatársam, munkatársam, szomszédom, hogy biztos nem hallgatja meg az én Krisztusomról való bizonyságtétel. Ne mondd, mert lehet, hogy ő kész lesz arra, hogy befogadja az Úr Jézust megváltónak. Az evangéliumban, az örömhírben, ha megáll, és ez az én pozíció, akkor ezzel mehetek bárhova, bárkihez. Volt úgy, amikor így küldött el Isten Göncz Árpádhoz, és meghallgatta azt, amiért Isten küldött. Amikor eljöttek a választás révén a parókiánkra miniszter vagy államtitkár, nekik is erről beszéltem, mert ők is épp úgy kegyelembe szoruló bűnösök, mint én vagyok. És az Isten országában többre vagy elhívva, mint akármelyik nagy birodalomnak rettegett ura. Többre vagy elhívva a Jézus Krisztusért, a vele való szövetségért, ezért a méltóságért. És kérd meg a Szent Lelket, hogy taníts engem. Jézus azt mondta a halálára készülődése. A Szentlélek majd mindenre megtanít titeket. Hát egy új korszakba léptünk. Az, ami 40 éven át előtt mögöttünk volt, nem marad már. Új kezdődik. És éppen mi is akkor mentünk nyugdíjba, amikor jött a covidos időszak, és kérdeztem Istentől, hogy mi lesz a folytatás. És azt mondtam, hogy tanuló idő jön. Húha, a jó papok is holtig tanul. Hát igen. És új dolgokra van szükség, új kihívás van, új találékonyság, úgy fogékonyság az Isten evangéliumának befogadására. Van még mit tanulni? Igen. Én részese akarok lenni ennek az időszaknak, amikor Isten, ha próbák és nehézséget nyomán is, de meglátogatja a Földet, hogy a nagy aratás végbe menjen, hogy jöjjön egy új ébredés, és azok, akik ma távol vannak a gyülekezettől, közel valóká legyenek. Nem tudom, csináltatok leltárt? Mi van azokkal, akik a Covid óta nem jöttek vissza, pedig élnek. Van, aki imádkoznak értünk, meglátogatjátok, bátorítjátok, hogy gyere vissza a közösségbe, és ha van egy gyászoló család, nekik is lehet mondani a jó hír. Volt olyan presbiterünk, először a koporsó mellett állt meg, aztán az urasztalánál a konfirmáción, aztán évekkel később presbiter is lett belőle. Ha Jézust nézzük, ő nem finnyás. Ha a hivatalosoknak nem kell a kegyelem, azt mondja a szolgálynak, menjetek ki a keresztutakhoz, a rongyos és szakadt ruhájú emberekhez, menjetek ki, hívjatok be, mert még van hely. És ha megtelik a ház, majd akkor lesz bezárva az ajtó. Most közel van az Isten országa. Most lehet hinni az evangéliumban. Most én is benne lehetek ennek örömében. És én is szolgálja lehetek sokak üdvösségének. Én ezt szeretném átadni, maradjon a szívünkbe, életünkbe, és így magasztaljuk az Urat. És mielőtt fölállnánk, hallgassunk meg egy újabb életet.
És nagyon jó lenne, ha kihasználnánk a mi rendelkezésünkre álló időt. Először ez az ének. És minden reggel megújul a te nagy hűséged. Hálát adunk, Uram, ezért. És hálát adunk, hogy a szeretetedben, hűségedben bízhatunk. Köszönjük, hogy te újra és újra vársz rám. És kérünk téged, könyörülj rajtunk, hogy betöltsük azt az elhívást, amit nekünk szántál, amit nekünk adtál. Bocsáss meg, Uram, hogy sokszor a magunk feje útját járjuk, és nem rád figyelünk. És nem te vezetsz bennünket. Kérünk téged, hogy könyörülj rajtunk, hogy ne ez a földi életnek a molandó dolgai szívják ki az erőket, időket, és a figyelmünket is elvegyék, hanem tudjunk a te igéd szerint az odafelvalókat figyelni, odafelvalókra figyelni, és ne a földiekkel mindig csak csupán. Könyörgünk azért, hogy tudjon első helyen lenni a te országod, hogy tudjon a te királyságod az első helyen lenni, ahogy hallottuk az igében, hogy elkezdett az Isten országa. Segíts nekünk, Úr Jézus Krisztus, és benned jött el az Isten királyi uralma. Segíts nekünk, és könyörülj rajtunk, hogy te élhess bennünk, Úr Jézus. Élhess bennünk, és az életünknek valóban úgy lehessen jó pásztora, hogy mi hallgassunk a te szavadra, és megtegyük azt, amit te mondasz nekünk. Dicsőség a te nevednek, hála és magasztalás. Köszönjük, hogy mindannyiunkat elhívtál arra, hogy szolgáljunk, arra, hogy rólad tegyünk tanúbizonyságot az embereknek, akik még nem ismernek téged. Segíts ezt nekünk fölvállalni, hogy ne szégyeljük a te rólad szóló örömhírt, hanem tudjuk ezt hűségesen tenni, cselekedni, mentő szeretettel. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat. Köszönjük, hogy a te áldásod kísérhet bennünket, mert nagyon nagy szükségünk van rád, Urunk, naponként. Nagyon nagy szükségünk van a te kegyelmedre, oltalmadra, őrizetedre, az életünkben. Köszönjük, hogy te megáldasz bennünket, és köszönjük, Uram, hogy velünk akarsz maradni, és segíts, hogy mi is veled és benned maradjunk örökké. Amen.
Amen.
Mi a te?
Mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te ország, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most pedig a záróének, majd a himnusz előtt vegyük az áldást. Meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapta minden nemzetség, menjen és földön. Adja meg nektek az ő dicsősége gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által, hogy Krisztus lakjék szívetekben, hit által.